Jó napot kívánok! A mai hívószó a könyvben utazomban a kreativitás. Egyrészt, mert újra megmutatom önöknek az egyik kedvenc könyvemet, szerintem fontos, hogy minél több szülő és pedagógus megismerje, és megszeresse ezt a szórakoztató és nagyon okos kötetet. Kreativitás suli a címe, és Kaszás György írta, de előtte egy másik könyvről lesz szó, egy fantasyről, amelynek szerzője szintén nincs kreativitás hiány. Olyan különleges világot teremtett a piranézi írója, hogy az olvasó egy ideig csak kapkodja a fejét, aztán szinte beköltözik abba a sajátos épületrendszerbe, amiről szó van. Tehát szerintem érdemes ma is velem tölteni egy órát.
Könyvben utazom!
Elhatároztam, hogy életem során a világból felfedezek annyit, amennyit csak tudok. Felmásztam a felső csarnokhoz, ahol a felhők lassú menetben vonulnak, és szobrok tűnnek fel hirtelen a ködből. Felfedeztem az elárasztott csarnokokat, ahol a sötét vizeket vízilílium szőnyeg borítja, láttam az elhagyatott csarnokokat északon, ahol a mennyezetek és padlók, néha még a falak is összeroskadtak, és szürke fénycsóvák oszlatják szét a homályt. Így ír a Piranézi című regény hőse a helyről, ahol él. Mióta, miért, hogyan került ide, mi dolga van itt? Nem tudjuk, sőt, ő sem tudja jó ideig. Olyan regény ez, ami elandalít, aztán csavar a történeten egy óriásit a szerző, Susanna Clarke, a Holló király című nagy sikerű fantasy írója. Az említett csavarról persze nem beszélhetünk, de erről a rendkívül igényes és teljesen meghökkentő szövegről mindenképpen. Molnár Berta fordította a Piranézit, arra kérem mondja el, tulajdonképpen hol van az olvasó, amikor belép ebbe a világba.
Hol vagyunk? Ez egy nagyon jó kérdés. Nekem ez nagyon a misztikum és a valóság határán lebeg. És a szöveggel dolgozva, meg a szöveget olvasva is olyan érzésem volt, hogy rengeteg valós eleme van, de mégis az egész, ahogyan össze van rakva, hogy meg van fogalmazva, amilyen hangulata van az egésznek, attól meg ilyen túlvilági lesz. Az első néhány fejezetben bevezet minket a naplóíró, emlékezésíró, akiről kiderül, hogy ő maga piranézi. Egy hatalmas, nem is tudom elképzelni, hogy mekkora kastélyban, házban, azt nem tudjuk, hol vagyunk, egy óriási épületben, a világ maga egy nagy épület, rengeteg hatalmas teremmel, ami tele van mindegyik terem szobrokkal, oszlopokkal, kis szoborfülkékkel, lépcsősorokkal és átjárókkal.
És könnyű elveszni benne.
Az elején ezzel indult tulajdonképpen a történet, hogy Piranézinek ebbe a leírásába csöppenünk bele, hogy hogy is néz ki ez a világ. Akkor a különböző természeti jelenségek, ugye folyamatosan ezeket az óriási csarnokokat, időről időre árapály árasztja el, bizonyos csarnokok megtelnek plafonig vízzel, és aztán ezek elvonulnak.
Tehát, hogy a tenger valahogy bent van a házban.
Egy óriási kastélyházban vagyunk, gyönyörű, hatalmas termekkel, szobrokkal, és az óceánnal. De hogy kerül oda az óceán a házba, meg hogy néznek ki ezek a felső csarnokok, középső csarnokok, alsó csarnokok, tehát tényleg az eleje az olyan, mintha egy kicsit szürreális teremtéstörténetet olvasnánk, és Piranézi elmeséli nekünk, hogy néz ki a háznak, ami a világ is egyben, hogy néz ki ennek a felépítése.
És hogy abban szinte egyedül van. Azért mondom, hogy szinte, mert vannak holtak, akikhez ő eljár, és ételáldozatot
mutat. Igen, meglátogatja őket, visz nekik ugye enni, inni, beszélget velük, vagyis hát ugye ő beszél hozzájuk, elmeséli, hogy milyen tapasztalatai vannak, mik történtek vele ott a csarnokokban, és van egy élő szereplő is, ő is elég hamar a színre kerül, a másik. Piranézi így hivatkozik rá, hogy ő a másik. Piranézi egy tudós. Ez is kiderül az elején.
És fiatal,
de saját magáról is ilyen becsült értékekben nyilatkozik, hogy körülbelül ennyi éves vagyok, körülbelül x centi vagyok, a másik is nagyjából ennyi idős, és nagyjából ilyen magas, és ilyen a testalkata. És Piranézi ugye kiderül az elején, hogy egy tudós, aki azért tud minket ilyen jól beavatni ebbe a világba, ebbe a házba, mert hogy ő az életét annak szentelte, hogy feltárja a háznak a gyönyörűségeit, és minél alaposabban és minél pontosabban megfigyeléseket és feljegyzéseket készítsen, katalógust vezet a szobrokról, leírásokat készít, hogy milyen útvonalak vannak, számozza és elnevezi a csarnokokat.
Sőt, egy templomszerűt is talál, tehát hogy a funkcióját is próbálja kitalálni, hogy melyik épületrész mire való.
Igen, tehát egy szorgos tudós kíváncsiságával tölti itt a napjait ebben a furcsa világban, ki tudja mióta, vagy hogy került ide. Ezeket így nem nagyon tudjuk, mint hogyha egyszer csak kinyitottunk volna egy Piranézi által írt naplót, és ott elkezdenénk olvasgatni a feljegyzéseit. Van ugyan benne egy szándék, hogy bevezesse az olvasót. Ugye mi is meg vagyunk szólítva az első néhány fejezetben, hogy mi vagyunk azok, akik olvassák ezt az írást, és nem tudja, hogy kik vagyunk, és hogy kerülünk oda, de hogy bízik benne, hogy ezt tovább tudja majd adni a jövő nemzedékének, de hogy ők hogyan fognak oda kerülni.
A Science Fiction-on edződött olvasó azt érzi, mint amikor egy regényben valami világégés után vagyunk, és egy ember marad, maximum kettő marad életben.
Igen, de ezt se tudjuk pontosan. Ugye a holtakról szóló leírásaiból sejtjük, hogy azért ott éltek emberek, de hát ott is egy tizenpár holtnak a csontvázát tudja ugye Piranézi felfedezni, meg gondozni. Tehát, hogy azért tömegek ott nem éltek.
Azért csalóka a ház kifejezés, mert mondjuk azt mondja, hogy egy csarnok, ahova ő el szeretne jutni, az 3,5 óra járásra van. És az olvasónak egyszerűen az az érzése, hogy lehet, hogyha az egészet be akarna járni, ezt az egész épületrendszert, akkor nem is tudná. Tehát olyan, mint egy labirintus, aminek nem tudjuk, hogy van-e vége egyáltalán.
Abszolút, nem? És ez a labirintus metafora is, ez nagyon erősen benne van, és végig kíséri a történetet. De igen, tehát, hogy ő is elmondja, hogy milyen messzire eljutott már, több száz csarnokot mindegyik irányba már felfedezett, de hogy ő is úgy látja, hogy minthogyha ezeknek a folyosóknak soha nem lenne vége. És hogy meg is emlékezik erre, hogy látszólag ez egy rettentő nagy léptékű, nyomasztó munka is lehet akár, tehát, hogy ő erre szente az életét, hogy ezt a házat, ezt a világot felderítse.
Ami egészen meghökkentő, és végül is ez nem spoiler, elmondhatjuk, hogy ez a másik férfi, akit ő csak másiknak hív, és egyébként mindennek egyedi nevet ad, Piranézi, ez az is érdekes, hogy egy egészen sajátos új naptárt vezet be. Na, de hogy ez a másik, ez csak kétszer találkozik vele, van megbeszélt helyük, hogy hol fussanak össze, és arról fontos beszélni, hogy miben különböznek ők.
Amit említettél is, hogy Piranézinek a saját elnevezései. Azt látni fogják az olvasók, hogy rengeteg olyan főnév van, amit Piranézi nagybetűvel ír a naplóiban, és az eredeti kéziratban is így szerepel, és a szerző erről írt is nekünk, és a szándékát fejezte ki, hogy ez is Piranézi, ahogy ő ír erről az egész világról, áthatja az egészet egy ilyen vallásos áhítat. Mint a régi korokban, amikor az emberek a természet különböző elemeiben isteneket imádtak, mondjuk. Tehát, hogy ő az egész őt körülvevő világhoz egy ilyen rettentő vallásos áhítattal fordul, mindent szeretettel és naív boldogsággal és hálával fogad, és tényleg így ilyen rajongással él tulajdonképpen ebben az egész közegben. És vele szemben, ami nagyon erősen kiütközik, és Piranézi számára is egy ilyen fájó pont, hogy a másik, ő pedig egy nagyon racionális, nagyon nyers, nagyon tudósként fordul ehhez az egész világhoz, és nagyon praktikusan szemléli ezt az egészet. Tehát ő nem gondolja, hogy itt spirituális vonatkozása is lehetnének ennek a létformának, vagy ennek a kutatómunkának, amit végeznek.
Ő mit keres? Valami tudást.
A nagy és titkos tudást keresik Piranézivel, ez a közös projektjük, hogy a nagy és titkos tudást kutatják. Nagyon régi, nagyon ősi tudás, ők maguk sem biztosak benne, hogy mit keresnek, tehát csak feltételezéseik vannak róla, hogy ha megtalálják, akkor mi mindenre lehetnek képesek, például, hogy majd tudnak repülni, vagy halhatatlanná válnak, de hogy ezek is csak ilyen feltevéseik, amiről nem tudnak pontosan úgy semmit, és ennek érdekében végeznek különböző kutatásokat, a másik mindenféle szertartással próbálkozik, hogy hogyan fogja megidézni ezt a tudást, de mégis annak ellenére, hogy ugye ilyen ősi szertartásokat végez, mintha ez a spirituális, tényleg ez az áhítat, ami Piranéziben megvan, ez abszolút hiányzik belőle látszólag. És ez az ő közös munkájuk, ezért találkoznak minden héten kétszer a megadott időben.
És nagyon furcsa dolog jutott eszembe, hogy így hallgatlak, meg gondolkodom, hogy milyen hatása volt ennek a regénynek, mintha egy ilyen meditatív állapotba kerülne az ember.
Ezt én is, ahogy gondolkodtam így a regényről, feljegyeztem magamnak, hogy azáltal, ahogy ugye például a dátumozás is egy ilyen visszatérő formula, ahogy megvannak ezek a nagybetűzések, ezek a csarnokoknak a nevei, elnevezései, amik sokszor visszatérnek, ezektől, mint hogyha tényleg egy ilyen meditatív ima lenne, ami szintén ugye nagyon szépen így belesimul Piranézinek ebbe a gondolkodásmódjába vagy életmódjába, és az ő mindennapjait is meghatározza ez a szertartásosság. Hogy megvan, hogy mikor hol halászik, mikor készíti magának az ételt, a különböző dolgait melyik csarnokokban intézi, hogy akkor a szobrokkal foglalkozik most a termeket veszi sorra, most elmegy a halottaihoz, tehát az egész kis életét így építette föl, hogy ezeknek a rítusoknak, ezeknek a visszatérésnek visszatérő repetitív elemeknek nagyon hangsúlyos jelentősége van.
Hát és ez behúzza az olvasót is egy olyan állapotba, amiben pontosan átéljük azt a pillanatot, amikor mondjuk a naplójában visszatekintve meglát egy olyan szót, ami nagyon nem illik oda. Mert hogy már annyira benne vagyunk ebben, nem? Ebben Abszolút. Az állapotban, hogy vele együtt megdöbbenünk, hogy ez most így hogy kerül ide.
Tényleg az egész szöveg olyan, mint hogy egy ilyen kicsit emelkedettebb ilyen filozófiai értekezést olvasnám, meg hát ugye Piranézi is elelmereng. De közben meg, hogyha megnézzük, akkor az ő nagyon emelkedett gondolatai, meg az életét átható áhítat. Ez közben valahogy nagyon ellentétben van az ő rettentő puritán életmódjával.
És egyszer csak összeütközésbe kerül ez a lehetséges vagy volt külvilág apró jeleivel, mintha valami kis piszok lenne, ami ebben a rendszerben értelmetlen.
Igen, az elején ez az egész nyelvezet, meg a maga az egész elbeszélés az nagyon furcsa, vagy ilyen nehezen befogadható lehet az olvasónak, de aztán tényleg utólag, ha a könyv végére értünk, akkor abszolút érthetővé válik már az eleje is. És ugye egy ideig a múltbeli feljegyzéseit olvassuk, mint egy ilyen idegenvezető, hogy így körbe mutogatja nekünk, hogy itt élek én, így élek, ez a világom. És aztán eljön egy pont a regény során, amikortól kezdve már teljesen jelen időben Piranézivel együtt élünk át mindent. Tehát, hogy itt nincsen egy ilyen mindentudó elbeszélő, vagy nincsenek utalások arra, amit esetleg más tudhat. Tehát mi mindent, amit tudunk, az Piranézin keresztül látjuk, érezzük. És gyakorlatilag vele együtt ilyen sokként, meg döbbenetként ér minket mindenféle felfedezés.
Én tudtam, hogy én elvileg tudom, ki a Piranézi, és én azt javaslom, hogyha valakinek nem ugrik be rögtön, hogy ő ki, hogy utána nézze meg a neten, hogyha elolvasta ezt a regényt, mert akkor megmarad egy illúzió, és most nem is akarom elmondani, de hogy ő ezt a másik embertől kapta ezt a nevet. Tehát, hogy ő valaki más volt előtte, vagy nem volt előtte, vagy nem tudjuk, de minden esetre ő teremtve van.
Le is írja Piranézi, hogy Piranézi így szólít engem a másik, habár nem emlékszem rá, hogy ez lett volna a nevem. De hogy nem mondja, hogy mert amúgy én nem tudom, Mike vagyok, vagy Daniel vagyok.
De amúgy olyan, mintha a másik rendelkezne is fölötte.
Szigorúbban megszabja, hogy mikor találkoznak, mennyi időre találkoznak. A másik látszólag több mindennel bír, akár tárgyi szinten, akár tudásban. Igen, tehát hogyha egy ilyen...
Eve öltönyben van.
Igen, mint hogyha a másik nem tartozna oda, vagy hogy ilyen kirívó még a helyhez képest is. És igen, tehát hogy abszolút egy ilyen mentor-tanítvány viszony legjobb esetben is, tehát hogy azért itt nem két kiegyenlített férről van szó, semmilyen szinten, sem erőben, sem tudásban, sem hozzáférésben, hanem tényleg, mint hogyha Piranézi egy ilyen kis alárendelt segédje lenne.
Ugye a másik mindig azt mondja meg, hogy Piranézi mire ne gondoljon. Mint hogyha szabályozni akarná, hogy lehetőleg ne gondolkodjon
önálló,
ugye? Igen. És mint hogyha még az élete is veszélybe kerülhetne akár Piranézi nekem miatt, hogy
holott
ki van szolgáltatva.
Sok mindent ugye meg Piranézi tud, például ugye az árapályok időpontjait, hogy mikor jönnek a dagályok, tehát egy rengeteg mindent kitapasztalt, megtanult saját magától. Ilyen szempontból meg ugye a másik teljesen rá van szorulva Piranézire, aki abszolút kiigazodik a labirintusban. Büszkélkedik is vele, hogy hát, hogyha egyszer egy útvonalon ő végigment, és csarnokokat megnézett, akkor utána tudja, hogy hogyan tudod eljutni.
Majd szeretnék a nyelvezetéről kérdezni, hiszen te fordítottad, de még a történetről annyit, hogy olyan érdekes, hogy az épített valóság, ami Piranézit körülveszi, attól ő maximálisan biztonságban érzi magát. És hogy természetesen az emberi viszonyok változása az, ami miatt fölborul ez az ő rendje. Megint az emberi lélekben kell azt keresni, ami kimozdítja ezt, és fenekestől fölfordítja
hát
a világát.
Hát igen, mert amennyire ugye a helyet kiismerte, igen, az emberi tényező az, amit ő sem tud kiszámítani, vagy amiben nem tud belátni. Tehát, hogy a másikkal kapcsolatban neki is sokszor felmerülnek kérdések.
Nem mesélhetjük egy, mire fut ki a történet, de később is azért arra utal, hogy ebben a világban akármilyen is jó lenni, néha jobb, mint nem itt lenni.
Maximálisan elégedett ezzel az életmóddal, ennek a világ adta lehetőségekkel. Tehát mi így kívülről, ahogy elsőre belekerülünk olvasóként, nem tudom, hogy melyikünk töltene ott szívesen heteket, hónapokat. Én nem biztos. Ő viszont azzal, hogy ő a háznak a jóságát és a ház gyönyörűségét kiszolgálhatja, és úgy is tekint magára, mint aki azért van itt, hogy ezt a szépséget csodálja, és megemlékezzen róla, és írjon róla, és felfedezze ezeket a kincseket.
Hát igen, meg rengeteg szimbólum van azért, nagyon sok mitikus utalás, a szobrok néha megmentik, mert igen, úgy helyezkednek el, hogy éppen nem zuhan le, mert pont ott van egy kinyújtott kar.
És ugye hát azért, ha emberek nem is, de állatok ugye azért élnek, igen, tehát madarak. Rengeteg madár madár, meg vízi élőlény van, és velük is látszólag ugye így kommunikál, meg mintha üzeneteket küldenének neki, és igen, a szobrokat is abszolút élőlényként kezeli, és tényleg olyan szeretettel, meg áhítattal fordul feléjük, minthogyha azok akár emberek lennének.
Uh-huh. Milyen volt ezzel a szöveggel neked dolgozni?
Én nagyon szerettem ezzel a szöveggel dolgozni, nagyon szép irodalmi bizonyos szempontból. Noha ha a nyelvezete nem annyira gazdag vagy brillírozó, mint mondjuk egy szép irodalmi regényé vagy novellái, de valahogy mégis tényleg, ahogyan a szavak követik egymást, és ami egészé összeállnak, az egy gyönyörűség. Egyszerűen így az ember lelkének így jót tesz, miközben ezt olvassa. Nem egy kacifántos, nem egy bonyolult nyakatekert szöveg, de mégis emelkedett szép hangulatba kerül az ember tőle. Ezt a részét rettentően élveztem a munkának, mert nagyon-nagyon szeretek ilyen szövegekhez nyúlni, ilyen szövegekkel dolgozni, amiben azért nem mindegy a nyelvezete, meg hogy tényleg egy ilyen gyönyörűen allegórikus költeményi áll gyakorlatilag össze az egész, és tényleg helyenként, minthogyha egy verses könyvet, vagy imakönyvet olvasna az ember olyan.
Egy darabig. Égerjük meg az olvasónak, hogy egy darabig, és aztán lesz egy olyan fordulat benne, amire senki nem számít.
De ezt most nem mondjuk el.
Igen.
Nyilván, ami nehezítette az elején a dolgot, ugye az pont ezek a nagybetűs. Mit írunk kicsiben, mit írunk naggyal. Egyrészt a szerzőtől kaptunk ehhez azért segítséget, hogy ő mit, miért írt naggyal, miért nem, és hogy ezt ő hogyan szánta. Meg egy idő után én is azt éreztem magamon, hogy engem is Piranézinek ez a lelkülete beszippantott, és egy idő után már persze figyelve a szövegre, hogy nehogy valami kisbetűs maradjon, de hogy így rááll az ember arra. Tényleg bele lehet ebbe tanulni, bele lehet érezni ebbe, hogy indokolttá válik abszolút kis és nagybetűk, és ezek között a különbségtétel. Meg nyilván rengeteg ugye ilyen visszatérő panel van, de hát az is szerintem ahogy kezdődik, tehát én elolvastam az első három mondatot, és így na, ilyen még nem volt. Olvasóként se igen találkoztam ilyesmivel, de fordítóként biztosan nem. Tehát már az elején így megveszi az embert egy kicsit a szöveg. És ez a munkámnak is adott egy ilyen meditatív jelleget, kicsit ilyen spirituális élmény volt. Érdekes lehet esetleg, hogy ugye Susanna Clarke, aki itthon szintén az Agavek gondozásában megjelent a Holló király, az egy nagyon nagy volumenű, és az egy sokkal vaskosabb és nagyobb léptékű, az is ilyen epikus fantasy gyakorlatilag, hogy hosszú-hosszú évek kihagyása után jelentkezett új regénnyel a szerző. Tehát majdnem 10 év nem írás után, hallgatás után jelenik meg most ez a könyv tőle, ez a kis regény. Ez inkább úgy vaskos, nem a oldalszámát tekintve, hanem a benne leírtak.
Munkás.
Munkás, igen. Illetve át lehet rajta szaladni, ha az embert ez így nagyon beszippantja. Tehát akkor tényleg van egy pont, amikor már így, na jó, hát most nem csukhatom be, mert úristen, mi fog történni a következő. És tényleg, mintha egy ilyen naplót lapozgatnánk izgatottan. De hogy szerintem a Susanna Clarke rajongói, akik régóta várták már az írónő visszatérését, nem hiába vártak. Biztos, hogy ez nem fekszik mindenkinek, vagy nem lesz mindenkinek az automatikus kedvence, de én szerintem érdemes, nagyon érdemes adni neki egy esélyt, és hagyni, hogy hasson ránk, és be fog minket cippantani egy idő után. Csak tényleg így kívülről belelépve, meglátva a Piranézinek ezt a világát, az elején nem egészen értjük, hogy most itt mi van, mi történik, most hogy kerültünk ide, hol vagyok, de hagyni kell, és megteszi a hatását egy idő után a szöveg.
Piranézi, Susanna Clarke regényét az Agavé könyvek kiadó jelentette meg.